feladatom az, hogy arról beszéljünk, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában. A Máté Evangélium a 7. részéből szeretném felolvasni a 9.-11. verset. Ki az közületek, mondja Jézus, aki a fiának, ha az kenyeret kér, követ nyújtana, vagy ha halat kér, skorpiót nyújtana neki. Ha tehát pedig ti gonosz létetekre tudtok jókat adni a fiaitoknak, mennyivel inkább adati mennyei atyátok jót azoknak, akik kérik tőle. Nekem nagyon sokára esett le, hogy azért könnyű nekem, volt könnyű nekem 19 évesen hitre jutva Isten jó atyának elgondolni, mert egy jó apám volt. És óhatatlanul beazonosítottam. Szinte a édesapámról leválás része volt, hogy találtam egy nagyobb atyát, a mennyei atyát. De azt is látom, hogy ez ma már, hogy ez mennyire problematikus. Ma borzasztóan nehéz, és egyre nehezebb Istenről, mint atyáról beszélni. Amikor a krédó született, akkor az atyai autoritás megkérdőjelezhetetlen volt. Ugye a pater familias, ami a családapja jelenti, ez egy római jogi kategória. Azt jelenti, hogy a család legidősebb férfi tagjának, rendszerint a férjnek, gyakorlatilag korlátlan hatalma volt a házon belül a felesége, a gyerekei és a rabszolgái fölött. És mindháromnak a lehetősége és a joga ugyanarra terjedte ki, még akkor is, ha mondjuk egy szabad férfi felesége volt. A kereszténységnek egyébként a forradalmi újítása nem az, hogy fölbontotta ezt a pater familias rendszert, hanem az, hogy szexuáletikai kérdésekben ugyanazt követelte a férfitől, mint a nőtől. Ez elképesztő újítás volt akkoriban. Azonban nyilvánvaló, hogy ez ma nem így van. De egészen az urbanizációig, tehát az iparosodásig, legalábbis a fia számára, de a család számára is az apa jelen volt, ott volt. Együtt dolgozott a család, és együtt dolgoztak a család férfi tagjai. Nem volt kérdés, hogy egy fiú milyen mintát, honnan veszi a mintát, hiszen ott volt az apa. Vagy ha az apa nem volt ott, mert éppen meghalt, vagy háborúzott, vagy bármit csinált, akkor is ott volt az a nagyon stabil férfi társadalom, amelyik a maga ritusaival és beavató szertartásaival elmondta, hogy milyen az apai autoritás. Milyen az apa? Tehát amikor a középkorban azt mondták, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, nem kellett gondolkodni az embereknek, hogy milyen atyában hisznek. A feltétlen hatalomban, akinek mindenre kiterjedő jogi, gazdasági hatalma van, és ezen belül egyébként még lehetett az élet nagyon jól szabályozott, szeretetteljes, és akár irgalmas is. Az apa ott volt, megfogható volt az apai tekintély. Az urbanizációval, az iparosodással következik be az, hogy az apa nincs otthon. Elmegy a munkahelyre. Vagy akár a megélhetésért elmegy a faluból a városra. És a felnevelkedő fiú számára nincs apa. Nincs minta. És nincs tekintésem. És itt kezdődik egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat, amit nyilván nem tisztem ismertetni, de ahhoz, hogy ma megértsük, hogy miért nem olyan könnyű beszélni arról, hogy apa, hozzátartozik ez a nagyon-nagyon-nagyon változatos ismertetés is, hogy az apaság fogalma egy olyan történelmi változáson ment át, amit mi már nyomon se igen tudunk követni. Az apaság, hogy ki milyen apa, vagy milyen apaképet hordozunk, rendkívül szubjektívvá vált. A második világháború után született egy könyv egy német szerzőtől, az volt a cím, hogy az apátlan generáció. És ez nem csak arról szólt, hogy ugye nagyon sok férfi meghalt a második világháborúban, és gyerekek sokasága apa nélkül nőtt fel, hanem arról is, hogy megszűnt az apák, férfi közösségek, megtartó, mintaadó, beavató, férfivá avató szerepe, jelzem, megszűnt a női közösségek, beavató, mintaadó szerepe is, de ez most egy másik kérdés. Éppen ezért ma arról beszélni, hogy Isten apa, sok-sok kérdést vet fel. Fel lehet tenni azt a kérdést, amit csak a 20. században óta lehet feltenni, hogy miért Isten férfi? Tegyük szívünkre a kezünket, itt, mindnyájan meg vagyunk róla, én is, tudat alatt meg vagyunk róla győződve, hogy Isten férfi. Itt tudom, hogy nem. De van egy hozott mintám, aminek alapján nehéz az Istent, mint legnagyobb tekintélyt nem férfinek elgondolni. Egy feminista mondta azt egyébként, a legelső feminista teológusok egyike, Déli Méri, hogy ha Isten férfi, akkor férfinak lenni isteni. Szegény férfiak. De tegyük meg az ellenpróbáját. Lévén, hogy a Szentírás nagyon sok női tulajdonságot is csatol Istenhez. Én csak egyetlen egyet hadd idézzek most. A 5 Mózes 32.11-ben ez áll, mint fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyát, felveszi őket, és tollán emeli őket. Ez egy anyasas. Ez egy anyasas képe, amelyik úgy tanítja repülni a fiókáit, hogy úgy kidobálja őket a fészekből, aztán egy darabig hagyja, hogy zuhanjanak, verdessék a szárnyukat, és amikor érzékeli, hogy baj van, abban a pillanatban alárepül a fiókáinak, és akkor egy darabig, most így mondanám, csak ez ki, hogy paciznak, de hát nem paciznak, hanem repülnek a mama hátán. Így tanul meg a fiatal sas repülni. Ezt nem az apasas végzi. A Szentírás számos nyomát őrzi annak, hogy Istennek nőies anyai tulajdonsága is vannak. Most nem szedem erre az összeset, csak úgy megemlíteném, hogy egy mélyen filológiai elemzés azt is tudja, hogy Isten neve, az él, az valamilyen módon őrzi egy régi istennő nevét is. Uram, bocsá, istennő? Jaj, ne! Isten nem nő, de nem is férfi. És a 20. század teológiájának egyik nagy kérdése, hogy hogy van az, hogy a nemeket teremtő Isten mégis sem nem férfi, sem nem nő. De a bibliai antropológiával foglalkozók, teológusok egyre inkább egyetértenek abban, hogy ebben a képben, ebben a bibliai versben, hogy teremtette Isten a maga képére az embert, férfivá és nővé teremtette, benne van az, hogy a férfi és a nő együtt Isten képe. Hogy csak együtt tudunk valamit kiábrázolni, megjeleníteni abból, hogy kicsoda az Isten. Hát van is bajunk egymással, elég sok. Nem tehető fel az a kérdés, hogy Isten férfi vagy nő. Teljes a káosz, úgyhogy mondom fejből. Nem. Hogyan lehet akkor ezt a kérdést megközelíteni? Jézus beszél ugyanakkor az atyáról. Az, ahogy Jézus beszél az atyáról, azért benne van a kor rabbinikus gondolkodásában és hagyományában. És úgy beszél, ahogy itt felolvastam, hogy gondoskodó, hogy hallja az imádságainkat. Azt mondja, hogy hát nézzétek a mező liliomait, nézzétek az ég madarait. Hát így gondoskodik az Isten. Azt mondja, hogy a fejünk hajszála számon van tartva. Gonoszkodom, jelentem a lásan a kopaszodó férfiaknak. A fejünk hajszála számon van tartva. Azt mondja, hogy ha ki az az atya, ugye mert apának lenni munkát jelent, akit, hogyha a fia kér tőle valamit, nem mozdulna meg, a jó szó nem tudna olyat kérni, amit a Jóska meg ne hallana. Lehet, hogy nem tudja teljesíteni, de megmozdulna. És valahol az, hogy szülők lehetünk, és valamilyen módon átélhetjük a szülő szerepet, arról beszél, hogy egy kicsit érezhetjük, hogy milyen az Isten. Hogy kicsoda az Isten. Hogy nem létezik olyan, hogy az Isten szíve ne indulna meg azon, amikor mi szenvedünk, amikor mi kérünk, amikor mi sírunk, hisztizünk, mert olyat is tudunk. Akkor hogy is van ez? Ezzel együtt mindegyikünk tapasztalatrendszerében benne van az, egyrészt a külső tapasztalat, hogy máig vannak emberek, közöttük keresztények is, akiknek iszonyatos, nehéz sorsuk van. Akiket akár ma is keresztre feszítenek, kivégeznek, megerőszakolnak, rabszolgamunkára kényszerítenek. Látjuk azt a töménytelen szenvedést, ami minden imádság, akár a mi imádságaink, akár az egyének imádsága ellenére ott van ebben a világban. És persze lehet ezt magyarázni, akár az egyén bűnével, akár az elkövető bűnével, az ember érzi, hogy nem magyarázat. Életemben egyszer elkövettem azt a lelkigondozói baklövést, sok lelkigondozói baklövést követtem el, de ekkorát ritkám, amikor valaki elmondott egy rettenetes történetet, és azt kérdezte, hogy hol volt az Isten, amit veletettek, és mondtam, hogy ott volt. Soha többet ilyet nem fogok mondani. Valami olyan mély düh és ellenállás született az illetőben, bár hallgattam volna, és vele együtt sírtam volna azon, ami történt. Mert abban a pillanatban, amint kimondtam, éreztem, hogy annyira fars ez a mondatom. És talán a mi életünkben is ott van nagyon sok történés, konfliktus, meg nem hallgatott imádság, gyötrelem, ami után feltesszük magunkban a kérdést, hogy hogyan hihetek Istenben, mint mindenható atyában, mint szerető, gondoskodó, gyöngéd, imádságot meghallgató Úrban, mint szülőben. Hogyan hihetem azt, hogy Istennek atyai szíve van, szülői szíve van, most fogalmazunk így, és mindenható, és ezt a hatalmát gyakorolja a gyermekei, vagy az általa teremtett embervilág sorsában, történelmében. Tényleg, ha elmondjuk ma a krédót, muszáj ezzel a logikai, intellektuális és hitbeli feszültséggel szembesülnünk, hogy hogy is van ez? De ugyanakkor mindegyikünk el tudna mondani egy másik történetet is. én most csak azért nem fogom a személyes történetemet elmondani, mert tudom, hogy édesanyám hallgatja az internetet, és időnként szörnyűködve elmondja, hogy miket tud meg rólam, és miért nem mondom neki. De mindegyikünk életének vannak olyan tapasztalatai, amikor elképesztő módon, pont akkor, pont ott, pont úgy, az Isten megmentett, meghallgatott, közbeavatkozott, a hatalmát megmutatta. Ugye mindegyikünknek vannak ilyen tapasztalatai. És olyan nehéz ezt összerakni. Hadd mondjak el egy példát, amit én is úgy olvastam, de kifejezi ezt az ellentmondást. Talán nem tudom, hogy van-e még a Lídia nevű keresztény újság. Annak a főszerkesztőnője írta le, ő egy orosz-német, ez egy külön kategória, egyszer majd szívesen beszélek az orosz-német keresztényekről, egyszer Németországban voltam is egy ilyen orosz-német gyülekezetben, olyan németek, akik Oroszországban éltek, és a háború után gyakorlatilag a német állam kiváltotta őket, megvette őket, hogy ne üldözzék őket, és Németországban telepedtek le, de megőrizték a maguk kegyességét, és külön gyülekezeteket alakítottak. Egy ilyen családból származó nő a Lídia nevű újság főszerkesztőnője, és leírta, hogy valami hosszú, fájdalmas betegsége volt. Nagyon szenvedett, gyógyszerek ellenére. És eldöntötte, hogy böjtölni fog azért, hogy Isten szabadítsa meg ezektől a fájdalmaktól. Nem böjtölhetett teljesen, mert gyógyszereket kellett szednie, de eldöntötte, hogy 3 hétig nem eszik húst. Így böjtöl. És tényleg böjtölt, imádkozott, nagyon sok minden benne is tisztázódott. Volt, amiben bűnbánatra jutott. Volt, amikor felemelte a telefont és rendezett kapcsolatokat emberekkel. Egészen mélyen átélte Isten közelségét. Fájdalma nem enyhült. A 3. hét után, amikor addig tervezte el a böjtöt, amikor azt gondolta, hogy hát most már megtöri a böjtöt és eszik húst, úgy elgondolta, ment a hűtőszekrénye felé, hogy mi az, amit szeretne, mi az, ami van otthon, és amit belőle össze tud rakni egy ebédet, és úgy elgondolta, hogy jaj, a mamá, édesanyja, aki tőle nagyon messze, milyen finom kacsamájat tudott készíteni, ezt mi is ismerjük, zsíros hagymába, milyen hosszan eláll a sült kacsamáj, de jó lenne most olyat tenni, de hát nincs, mama messze. És ahogy összekészítgeti az ebédet, ezt a saját újságába írta le, csöngetnek, egy férfi áll meg az ajtónál, hoz egy csomagot a mamától, az Oroszországban élő mamától, aki ugyanabban a városban lakik, hogy ez az ismeretlen férfi, és amikor megtudta, hogy azon átutazik, azon a városon az ismerős a lánya lakik, hát összekészített egy ilyen kacsamájat. És az pont akkor érkezett meg. És azt írja rá ez a nő, hogy könnyes szemekkel álltam ott a kacsamáj fölött, és azt mondtam Istennek, hogy nagyon köszönöm. De ugye tudod, hogy én igazából nem kacsamájat kértem. Ha van hatalmad, ezt az én ötödleges, mert persze nagyon jó kacsamája tenni, de hát az, hogy nehezen elviselhető fájdalmak között élek, az mégsem összehasonlítható kategória. Hogyha van hatalmad nekem ide rakni időre, ide az orrom elé, egy anyám elkészítette kacsamájat, ha van hatalmad meggyógyítani is, uram, én, te tudod, hogy én elsősorban nem kacsamájat kértem. Ugye értjük ezt a történetet, mert nekünk is vannak ilyen történeteink. Én is szoktam néha Istennek mondani, uram, köszönöm, de nem kacsamájat kértem elsődlegesen. Hónapokkal később a fájdalma enyhült, de nem gyógyult meg. Hogy is van ez? Isten atya, mindenható atya, és számtalan esetben találkozunk a csodáival. És mindegyikünk életében ott van ilyen vagy amolyan módon Isten csodája. Jó néhányat fel tudnánk sorolni az egyik kezünkön. a másik kezünkön pedig azt, amiben meghaltakért imádkoztunk, nem kaptuk meg, amit kértünk, soha nem derült ki az igazságtalanság, amit ellenünk elkövettek. Vég nélkül lehetne sorolni. Hogyan tudjuk imádkozni azt, hogy hiszek egy Istenben, mindenható Atyában? Biztos, hogy van egy nagyon komoly tanítás ebben, hogy Isten hatalma, szuverén hatalom. És nem úgy van, hogy mi rendelkezünk ezzel a hatalommal, és mert gyermekei vagyunk, ezért, bocsánat, de mozgathatjuk Istent, hogy mire használhatja a hatalmát. Nagyon szeretnénk, és tudom, hogy vannak mozgalmak, akik karizmatikus mozgalmak, akik valamiért ez a felfogásuk, hogy csak eléggé komolyan kell imádkozni, böjtölni, és akkor meg lesz az, amit én kérek. Bevallom őszintén, én volt néhány, amikor böjtölve imádkoztam valamiért, mindig történt valami, sose az, amit kértem. Jó dolgok történtek egyébként. Isten hatalma, szuverén hatalom, ami fölött nem rendelkezhetünk, de amiben mégis belesimulhatunk. Olyan nehezen fogalmaztam meg azt, ami most ide van írva, és nem tudom úgy elmondani, hogy ide, itt megfogalmaztam, hogy de mi mégis ezzel együtt számíthatunk erre a hatalomra. Bonhoeffernek, ennek a mártír teológusnak, akinek a halálának a 70. évfordulóját az idén fogunk emlékezni, van egy nagyon elhíresült teológiai tétele, ami így hangzik, hogy mintha Isten nem volna. Nem azt mondja, hogy Isten nincs, hanem azt mondja, hogy az embernek azzal a felelősséggel kell élni, mintha Isten nem volna. Olyan módon azzal a felelősséggel kell önmagához és a másikhoz viszonyulnia, mintha Isten nem volna. És egyedül én lennék felelős az életemért. És ugyanakkor, mint Isten gyermeke, tudhatom és hihetem azt, hogy van egy atyám, akinek a szeretete, hatalma ott áll az életem mellett. Arra gondoltam, hogy talán így tudnám ezt mondani, hogy ez a hit középiskolája. Nem egyeteme, az még nem. De mindenképpen a középiskolája. Hogy nem görcsölök, és nem hisztizek ott Isten előtt, amikor nem ad meg valamit, vagy most nem ad meg valamit, amikor egy nehéz úton vezet, amikor megvárakoztat, amikor érthetetlen események sokassága vesz körül, mert ugye azért ezeket ismerjük. De tudom, hogy ezek mögött ott van az ő atyai hatalma és szeretete. És meg fog mozdulni a keze. Úgy és akkor, ahogy az ő szuverén jó tetszése, nem tudom befejezni a mondatot. Isten atya, és Isten hatalmas Isten. De nem rendelkezhetünk az ő hatalmával. Ugyanakkor ráhagyatkozhatunk az ő hatalmára. Várhatjuk, kérhetjük az ő hatalmának a megnyilvánulását. De ugyanakkor azt pedig bizalommal rá tehetjük, hogy hogyan, milyen módon, mikor fogja az ő hatalmát megmutatni. Azt gondolom, hogy velem együtt többötöknek van egy olyan tapasztalata, hogy nagyon imádkoztam valamiért. Nagyon. Nagyon. Felfelejtettem. Na, hogy nem kaptuk meg. Aztán eltelt pár év, és visszanézek, és azt mondom, hogy jaj, hát tulajdonképpen megkaptam. Csak másképp. Más módon. Más környezetben, más szövegösszefüggésben, mint ahogy én azt kértem. Nem könnyű a krédónak ez a mondata, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában. De úgy javaslom, hogy velem együtt iratkozzunk be a hitnek ebbe a középiskolájába, amelyik az érett tanít, vagy az érlelődő tanítványság és az érlelődő személyiség útja, amelyik vállalja az életér és a döntéseire felelősséget, és ugyanakkor rá tud hagyatkozni a szerető, mindenható atyára. Hát álljunk fel és imádkozzunk. Tényleg ilyen ellentmondások között feszül az életünk, Urunk. Egyfelől ott van a jelenléted, támogatásod, sok-sok jele. És ott vannak azok a tapasztalataink, amikben, mintha rám nem figyelnél ránk, nem hallanál minket, mintha közömbös lenne neked az, hogy miben vagyunk és miben vannak mások. Nem akarjuk megmagyarázni, hogy miért van ez így. Csak szeretnénk nagy-nagy bizalommal oda tenni magunkat, az életünket, és mások életét is a kezedbe, és hinni azt, hogy a te örök céljaidnak és terveidnek megfelelően bánsz velünk és másokkal. Kérünk, hogy így néz ránk, és így könyörülj rajtunk. Amen.